Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Második János Pál pápa megválasztásától kezdve világosan megfogalmazta azt a szándékát, hogy határt szabva a szélsőséges reformokat követelő modernek és a minden változástól irtózó konzervatívok követeléseinek egyfajta konzervatív modernség vagy modern konzervativizmus szellemében a II. Vatikáni zsinat által kijelölt úton vezeti az egyházat. Ugyanakkor világossá tette azt is, hogy a hit fő ellenségének a modern világban a szekularizáció, a vallástalanság és a közömbösség tömeges terjedését tekinti, amelynek hátterében az ateista szocializmus és az ugyancsak ateista liberalizmus elvei egyaránt felismerhetők. Ezekkel az erőkkel pedig csak egy megújult, megerősödött, az ember szolgálat feladatát középpontba állító egyház szállhat szembe, amely prófétai lelkülettel és missziós lendülettel képes eljuttatni az örömhírt az emberekhez, egész régiókat, társadalmi csoportokat, generációkat megszólítva, azokat, akik és amelyek korábban hátat fordítottak Krisztus üzenetének, vagy már nem is hallottak arról. Egy ilyen feladat megoldása pedig igen sokféle tevékenységet kíván Róma püspökétől. A Szent Atya nem késlekedett, hanem már uralkodása legelején körvonalazta azokat a területeket, amelyeken a zsinati elvek gyakorlatba való átültetése, az egyház belső megújítása és a külvilághoz fűződő viszony újragondolása érdekében igen határozott cselekvésre van szükség. Ennek megfelelően főpásztori tevékenységének fő területei között ott szerepelt az egyház kormányzásának, belső életének, fegyelmének, szervezeti intézményrendjének megújítása, a belső viták elcsitítása, a tanítás folyamatos újrafogalmazása, valamint annak a missziós lendületnek a fenntartása, amely II. János Pált a világot járó missziós pápává és a hit üzenetét hordozó, még a hittől távol álló emberek sokasága számára is rokonszenves médiasztárrá tette. Ám ezeknek a feladatoknak az elvégzése még csak az elején tartott, amikor a Szent Atya elleni merénylet megtörte annak lendületét, ám felépülése után II. János Pál igen nagy erővel és buzgalommal fogott hozzá a maga elé kitűzött feladatok elvégzéséhez. Komoly munkatársi gárda is felsorakozott mellette, így még 1979-ben bíborossá kreálta és államtitkárrá nevezte ki Agostino Casaroli érseket, a Vatikán külügyeinek és keleti politikájának korábbi irányítóját. 2-3 évente tartott konzisztóriumain számos kiváló főpásztort emelt a bíborosi kollégium tagjai közé, 1981-ben pedig a hittani kongregáció élére bíboros prefektusként a kor egyik legkiválóbb teológusát, dogmatikusát, József Ratzingert nevezte ki. Ratzinger, a korábbi professzor, majd München Friesing érsek, még a zsinat óta, amelyen teológiai tanácsadóként volt jelen, állt szellemi kapcsolatban a Szent Atyával, akinek pápasága következő negyed évszázadában legközvetlenebb munkatársa, lelki-szellemi partnere és barátja maradt, majd pedig Péter székében utódaként 16. Benedek néven vitte tovább azt a szellemiséget, amelyet II. János Pál képviselt. Ami az egyház kormányzásának ügyeit illeti, II. János Pál egyik első feladatának a római kúria régóta ígért reformjának keresztülvitelét tekintette. Ez a téma már szerepelt a II. Vatikáni zsinat tervezett programjában is, ám azt 6. Pál pápa bölcsen saját hatáskörébe vonta, majd 1967-ben kiadott konstitúciójában már körvonalazta a reform elveit és céljait. Ennek főelve a kúria működése átláthatóságának, a világ püspöki karaival és püspökeivel való együttműködése javításának, a kollegialitás érvényre juttatásának biztosítására irányú akarat, az egyház központ irányításának a hatékony lelkipásztori munka érdekében való átalakítása volt. Ám ezek az elképzelések és elvárások VI. Pál pápaságának második felében a Szent Atya elé tornyosuló problémák következtében csak tervezetek maradtak. II. János Pál viszont trónfoglalása után szinte azonnal hozzálátott a kúria átfogó szervezeti intézményi, sőt gazdasági, pénzügyi kérdésekre is kiterjedő megújításához. A reform erőkészítésére bizottság alakult Casaroli államtitkár vezetésével, maga a Szent Atya pedig 1982-től kis lépésekben hozzákezdett a változtatások véghezviteléhez. Elsőként még ebben az esztendőben a modern világgal való párbeszéd jegyében életre hívta a kultúra pápai tanácsát, majd pedig rendelkezések születtek az egyház központi intézményeiben folyó munka egyszerűbbé, egyben azonban hatékonyabb átétele érdekében. Maga az átfogó reform végül, miután több alkalommal is napirendjén volt a bíborosi kollégium plénumainak, 1988-ban a Pastor Bonus konstitúció keretében lépett hatályba. Ez a dokumentum bár kevés szervezeti változtatást tartalmazott, ám a központi intézmények teljes felsorolását adta, újra fogalmazta hatásköreiket, a helyi egyházakkal való kapcsolattartásuk szabályait. Több újdonságot ígért az a munka, amelynek lényege a Vatikán gazdálkodásának, pénzügyeinek áttekintésére irányult. Két lényegében párhuzamosan működő szervezet, a Vatikán város állam és a kúria anyagi ügyeit kellett itt rendbe tenni. Ez a kettősség abból fakad, hogy a pápai állam lényegében egy szuverén, a mindenkori pápa fősége alatt álló monarchia, mini állam, amelynek saját vagyona, bevételei és kiadásai, költségvetése és gazdálkodása, komoly ingó és ingatlan tulajdona, pénzügyi érdekeltsége van, amelyekkel való sáfárkodás nem azonos a Szent Széknek, mint az egyház központjának anyagi ügyeivel. Ráadásul a pápai állam költségvetése állandó deficittel küzd, amelyet a Szent Szék bevételeiből lehet csak pótolni, ez azonban már önmagában is kusszává teszi a pénzügyeket. A téma jobb kezelhetősége érdekében az esetleges szabálytalanságok és visszaélések kiszűrésére II. János Pál a Szent Szék anyagi ügyeinek prefektúráját hatalmazta fel, amely amolyan számvevő székként a kúria apparátusától függetlenül hivatott ellenőrizni a pénzügyeket. Ezt a munkát 1981 óta egy bíborosi bizottság is ellenőrzi, amely csak a Szent Atyának tartozik számadással. Külön felügyeletet kapott az IOR, a Vatikáni Bank, amely körül időről időre visszaélésekről szóló híresztelések kapnak lábra, már csak azért is, mert mint a bankszektor egy eleme, szervesen kötődik az itáliai, sőt a nemzetközi pénzügyi rendszerhez. A jobb átláthatóság kedvéért ezt a szervezetet világi szakember vezetésére bízta a Szent Atya, aki arról is rendelkezett, hogy az intézmény mérlegadatait rendszeresen nyilvánossá kell tenni. A reformok sorába tartozott még a püspöki színódusok szabályzatának finom hangolása, valamint az a pápai rendelkezés, amely új részletes szabályokat fogalmazott meg a széküresedésre és a pápa választókonklávék menetére vonatkozóan. A következő nagy terület, amelyen elődei kezdeményezését folytatva II. János Pál komoly eredményeket ért el, az egyházi törvénykönyv a Codex Iuris Canonici megújítása volt. A régi kódex még 1917-ben lépett hatályba, így az 1950-es évek végére már világossá vált, hogy joganyagának frissítésére, újragondolására, kiegészítésére van szükség. ez a munka már 23. János Pál tervei között is szerepelt, aki 1963 elején bizottságot hívott életre a munka előkészítésére. Hatodik Pál a következő évben kánonjogi szakértők egész sorával egészítette ki ezt a bizottságot. Az aprólékos munka azonban csak a zsinat után indulhatott meg, és a pápai kódex revíziós bizottság égisze alatt még akkor is meglehetősen bontatottan haladt. Trónra lépését követően II. János Pál felgyorsítatta a számtalan konzultációt és forráskutatást is igénylő munkát, aminek köszönhetően a szöveg 1982 közepére készült el, 1983 elején pedig, miközben bejelentése is lekerült az is, hogy az Egyesült Keleti Egyházak számára is új kódex készül, a Sacri Disciplini Leges konstitúció révén kihirdetésre került. Az anyagának tagolását tekintve a hagyományt követő kódex tartalmazott néhány szemléleti újdonságot. Így mellőzésre kerültek a korábbi kódexnek az ökumenikus kapcsolatokat nehezítő szabályai, megfogalmazásai, a dokumentum a maga érvényességét már nem minden megkereszteltre, hanem csak a katolikusokra terjesztette ki, nagyobb teret biztosított a laikus hívek kötelességei mellett jogaiknak is. Ugyancsak nagy jelentőséget nyert a kollegialitás gondolatának érvényre juttatása, a helyi egyházak önállóságának növelésére irányuló akarat mellett. A szerkesztők szándéka határozottan az volt, hogy a szigorú jogi szemléletet a lelkipásztori szempontok érvényesítése irányába alakítsák át, elérve, hogy így egy korszerű, Isten népét jól szolgáló joganyag kerüljön kihirdetésre. A következő nagy vállalkozás, amelyet a Szent Atya útjára indított, a katolikus egyház katekizmusának kidolgozása volt. Az egyház hitének dokumentumban rögzített foglalata immár évszázadok óta az a római katekizmus volt, amely még a 16. század végén nyert formát, lényegében a tridenti zsinat hittani nézeteit, a reformációval való szembefordulás szempontjait tükrözve. Az azóta eltelt hosszú idő eleve szinte követelte, hogy kerüljön sor egy új, a jelenkor teológiai és lelkipásztori szempontjait tükröző dokumentum összeállítására, hatékony eszközként a Szent Atya által oly fontosnak tekintett evangelizációs munka számára. Amikor ez a munka megindult, a Szent Atya a hitletétemény őrzésében jelölte meg a katekizmus célját, amelynek elkészítéséről az 1985-ös püspöki szinóduson született döntés. Ezt követően 1986-ban állt fel egy 12 tagú bíborosi püspöki bizottság a munka irányítására. Ennek a pápa legközvetlenebb munkatársaként József Ratzinger kardinális lett az elnöke, titkára pedig Christoph Schönborn dominikánus püspök, későbbi bíboros és bécsi érsek. A számos szakértő bevonásával folyó munka 6 évet vett igénybe, mire elkészült a végleges változat. A dokumentum 4 részre tagolt anyagát. Az elsőben a krédó szövege alapján a hitről, a másodikban a szentségekről, a harmadikban a keresztény életről szóló tanítást foglalta össze, bőségesen merítve a Szentírásból, az atyák és a hagyomány anyagából. A negyedik, utolsó rész pedig, mint egy összefoglalásként, a Mi Atyánk szövegét véve alapul, a keresztény imádság lelki értékeit vette sorra. Miután a teljes szöveg, amelynek munkálatait a pápa folyamatosan követte nyomon, elkészült, II. János Pál 1992. októberében fidei depositum kezdetű apostoli konstitúciójával elrendelte annak kiadását, majd úgy rendelkezett, hogy a szövegből a szélesebb hívőközönség számára készüljön egy rövid népszerű kompendium is, ez azonban már csak az ő halála után esztendőkkel jelenhetett meg. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Mária Rádió.